Jó napot kívánok, egy AVH regénnyel kezdünk, amelyben a csavar az, hogy magát az államvédelmi hatóság ezredesét üldözik a nyomozók. Döbbenetes, hogy a fenyegetettség mibe hajtja őt bele. A szibériai csapda Cserhalmi Dániel regénye lesz tehát az első témánk, ez a könyv a múltba visz. A második kötet pedig, amiről szó lesz, a nő társkereső naplója, nagyon mai téma, hogyan érdemes az internetes társkeresésbe belevágni, milyen buktatók jöhetnek, miért fontos a tudatosság, erről írt Hös Andrea egykor, és ezt adja most közre. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
Nem csak a múltja üldözi Csonka György ezredest, hanem az államvédelmi hatóság rettegett nyomozói is a sarkában vannak. Jól ismeri a módszereiket, hiszen korábban maga is alkalmazta őket, tudja, hogy ha egyszer elkapják, nincs menekvés. Öngyilkossági kísérlete nem sikerül, és már az alkohol sem hoz megnyugvást. Úgy érzi, nincs más választás, családjával együtt el kell hagynia az országot. De vajon lehetséges-e a szökés, a disszidálás, amikor nem tudja, honnan lesik őt a besúgók? Tud-e még bárkiben bízni, és félreállíthatja-e azt, aki az útjában áll? Cserhalmi Dániel AVH regénye a Szibériai csapda címmel jelent meg nemrég, az előző könyve a Csengő Frász is ebben a témában íródott, úgy tűnik a szerzőt foglalkoztatja, a történelmi tényeken túl az is, milyen pszichés nyomás nehezedett az AVH embereire.
Ez így van egyébként, és nem csak az AVH kapcsán, mert pont beszélgettem valakivel, aki mondta, hogy milyen érdekes, hogy Péter Gábor meg Rákosinak is ugye lesz egy személyisége, tehát hogy nem csak ugye egy ilyen fekete-fehér kép van róla, hanem hogy ők is létező személyek, akiknek volt életük, magánéletük, és ahogy az AVH esetében ez náluk is fontos volt. Ami a konkrét nyomozókat illeti, szerintem ez egy tényleg érdekes kérdés, hogy kit mi motivált, hogy belépjen egy ilyen szervezetbe, és hogy ezt hogyan lehetett elviselni. Mentálisan mennyire parancs teljesítés volt, vagy ténylegesen ők ezt hithűen csinálták, és azt gondolom, hogy ez a pszichológiai vonal érdekes.
A Csonka nevű főhősöd, ugye ő megéli azt, amikor végülis kényszerűségből kell a katonapolitikai osztályhoz belépnie, és aztán azt is megéli, amikor ő lesz üldözött. Kicsit mesél az ő karrierjéről, miért kellett neki belépnie?
Ezt fontos hangsúlyozni, és szerintem a regényben is, meg az utolszóban is leírom, hogy a regényben ábrázolt Csonka György nem teljesen fedi a valóságot azzal a személlyel, aki ténylegesen a katonapolitikai dolgozott. Valódi Csonka György valószínűleg kevésbé kényszerből lépett be, sokkal több motivációja volt, és a Pál Figyőcshöz való kapcsolat, vagy a rendszerrel való jó kapcsolat, amit kiépített, azt gondolom, hogy sokkal személyesebbé tette ezt a motivációját, amennyire én az életrajzából olyas megtudtam. Tehát nem annyira egy ilyen muszáj lépés volt. A regénybeli Csonka Györgynek viszont sokkal inkább a túlélést segítette a katpolba való belépés, hiszen látta, hogy a rendszer az úgy működött akkoriban, hogyha nem tagozódott be valaki ebbe a rendszerbe, akkor előbb-utóbb kívül találhatta magát rajta. Teljesen mindegy volt, hogy milyen politikai hátszele volt, milyen végzettsége volt, származása, viszont gyorsan szelektálták az embereket, és a regénybeli főhős úgy érezte, hogy a katpol az ő esetében a háború után egy végülis holtista múlttal a túlélését segítheti, akár évekig, évtizedekig, és hát rá kellett jönnie, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert a Rákosi rendszer az fölfalta a saját gyermekeit.
Mi volt a feladata a katonapolitikai osztályon, és mi történik vele? Mert úgy néz ki, hogy eléggé megviseli maga az életvitel, amit a feladatai kívánnak tőle.
Kezdetben a katonapolitikai osztály valóban a magyar hadseregnek a tisztjeit próbálta felülvizsgálni, hogy ki az, aki esetleg a nácikkal kollaborált, együttműködött, és emiatt ugye az akkoriban fennálló rendszernek ezáltal ellenségévé vált. Ugyanakkor később, és ez volt Csonka meghasonlásának igazából a kiinduló pontja, egyre inkább egy politikai parancsokat végrehajtó szervezetté vált, akár csak az AVH lett később, hogy mindenkit igyekeztek kivonni a hadseregből, akik valamilyen módon nem szolgálták ki a nagy politikának az igényeit, és ezáltal a saját embereiket tudták odaállítani a megfelelő katonai vezetők pozíciójába, úgyhogy a Katpol valójában az AVH volt, csak katonai vonalon. Ugyanúgy ártatlan embereket ítéltek el, ugyanúgy megkínoztak embereket pincékben, és erről ugye keveset hallunk, és hát remélem, hogy a regény ez ilyen szempontból egy kicsit azt megvilágítja ebből a szempontból is. Úgyhogy a Katpol az egy politikai végrehajtó szervezet volt, amiről nem tudtunk eddig sokat.
Mennyire volt jellemző az AVH-nál dolgozó emberek életére az, hogy a családjukban nem tudják, hogy valójában a férj vagy a család fő mit csinál, vagy hogy mi zajlik a lelkében. Mert ugye itt is ez egy ilyen fontos kérdés, hogy hazamegy, ott van a családja, egy elhidegült feleség.
Azt, hogy valaki úgy dolgozzon a politikai rendőrségnél, hogy a családja ne tudjon róla, szerintem nem volt jellemző. Elképzelhető, hogy volt ilyen. De a többség szerintem ezt így fölvállalta a családja előtt.
Hogy konkrétan mit csinálnak?
Hogy közben megvernek embereket. Szerintem nagyon sok esetben ez volt, hogy hát nekik ez a kötelességük, hogy ezeket a rendszerellenes elemeket kiszűrjék, és hogy ennek ez a módszere. Tehát biztos vagyok benne, hogy a pszichológiai itt is jelentkezett, hogy ők elhitték, hogy bizonyosan ezekből az emberekből ki kell kényszeríteni vallomásokat, biztos, hogy vaj van a fejükön, és hogyha ez vezet oda, akkor ez vezet oda. És szerintem a család ugyanúgy hit ebben, hogy igen, mi a jó célt szolgáljuk, a rendszert fenntartjuk, ez a helyes, amit a gaz ellenállókkal, reakciósokkal meg tudunk tenni.
És mi a helyzet a Csonka családjával?
Itt megint csak visszatudunk kanyarodni a történelmi tényekhez. Ugye a katonapolitikai osztálynak a vezetője Pálffy György volt, akit ugye szintén letartóztattak, és aztán kivégeztek. És ő egy elég kicsapongó életet élt, eljárt éjszaka szórakozni, alkoholt fogyasztott nőkkel járt el, és a regénybeli Csonkát magával is rántja ebbe a világba, aki tulajdonképpen bekerül a politikai elitbe, jól érzi magát jólétben, tehát ezáltal nyilván a családját is egy picit úgy félreállítja, hiszen neki meg kell felelni a Katpol elvárásainak, a Párt elvárásainak, és hogyha el kell menni pezsgőzni az éjszaka közepén, akkor miért nem lehetne el pezsgőzni? És hát ez az, ami szépen lassan elnyírja a házasságát, és ebben szerepet játszik az is, hogy az éjszakázások során az alkohol is igen csak gyakran kerül elő.
Csonka György ezredes saját csikoltására ébredt. Az atlétája és az alsó neműje verejtékben úszott. Szíve úgy dobogott, mint egy gőzkalapács. Az éjjeli szekrényen álló pohár után tapogatott, egy hajtásra kiitta. Óvatosan felült, keze még mindig remegett. Próbált mélyeket lélegezni, hát ha megnyugszik tőle, de ez sem segített. Egész testén görcsös remegés futott végig, amelyben fájdalom és félelem keveredett. Tehát én megtettem mindent, ahogy kértétek. Üvöltötte volna bele a világba. Mit akartok tőlem? Az ágyában ülve az összeomlás peremén egyensúlyozva sorra vette mindazt, amit a Pártért tett korábban. A Pálffy vezette Katpol Rákosi kottája szerint játszott. Lefolytatták az összes nyomozást, amit a főtitkár elrendelt, és ezekben neki is oroszlán része volt. Belenyúlt az igazoló bizottságokba, hogy a megfelelő tisztek kerüljenek pozícióba. A kollégái is megtettek mindent, hogy a magyar közösség perében, a Rajk-féle összeesküvésben megfelelő vallomások szülessenek, mert ez volt a parancs. Pálffy letartóztatása és kivégzése után kétségesen volt, hogy hamarosan rákerül a sor, és ettől újra összerándult a gyomra. Hogy gondolhatta, hogy elmenekülhet a múltja elől? Felszínre törtek az éjszakában nyúló vallatások, verések, a tisztek tekintetei, akikkel együtt szolgált, és ettől néha képtelen volt aludni. Órákon át hánykolódott, míg meggyőzte magát. Ez volt a helyes döntés. Mit jelent a szibériai csapda?
Amikor ilyen munkafázisban volt a kézirat, akkor sokáig vezércsel néven szerepelt így jegyzeteim között, és ugye ezzel a címmel most egy viszonylag sikeres könyv és tévésorozat is van, amit én nem láttam ugyan, és hát milyen jó, hogy nem ütközik ez a két könyv. De a vezércsel azért nem lett a könyv címe, mert hogy ez egy sok nyitás tulajdonképpen. És nem egészen azt a cselekményt fedi le, amit én kitaláltam, és nagyon sokáig keresgéltem sok könyvekben, hogy van-e olyan fajta lépéskombináció, amit az a történet, amit én remélhetőleg viszonylag sok fordulatot sikerült beleírni, ezt nagyjából leírja. Úgyhogy maga a szibériai csapda az egy talán mostanra klasszikussá vált lépéssorozatot ír le.
Aminek mi a lényege? Ugye, mert nagyon fontos, hogy ez viszont már tükrözi mindazt, ami a te hősöddel történik. Meg hát, hogy miért analógia egy sakkjátszma ebben, ahogyan az AVH vezetői gondolkodnak?
Az mindenképpen analóg, hogy aki sakkozik, és hát én gyerekkoromban úgy megtanultam az alaplépéseket, de itt meg is akadtam. Neki mindenképpen előre kell gondolkodnia is, látnia kell, hogy a különböző figurák mozgatása hogyan visz majd előre esetleg egy győzelemig. És talán ez az, ami a regényből elárulható, hogy akik mozgatják ezeket a figurákat, ők megpróbálnak ugye a másik fél, vagy a világos, vagy a sötét ellen kidolgozni egyfajta tervet vagy stratégiát, és a regénynek tulajdonképpen tényleg ez a kérdése, vagy hát ahogy tetszik, majd a megoldása, hogy kinek a stratégiája válik be úgy igazán.
Miért van csapda helyzetben a csonka? Meg egyáltalán, hogy jön rá, hogy rávadászhatnak?
Az, hogy rávadászhatnak, az viszonylag egyszerű, csak egy picit feltítettem a történelmi tényegen, mert hogy a Pálffy György kivégzéséről egy filmet forgattak, és ezt később bemutatták katonai vezetőknek kvázi eredtentésül, hogy így jár mindenki. Most ez a film nem valószínű, hogy az ő kivégzése után rögtön nyilvánosra került, valószínűleg évekkel később, de Csonka a regényben végül is erről értesül. És ebből vonja le azt a következtetést, hogy ha Pálffyt elkapták, és hozzá közelállókat szintén elkapott az AVH, akkor neki menekülnie kell, és ezáltal persze érezheti magát csapdába is, de mindenképp egy olyan helyzetben, amiből menekülnie kell. Próbál ebből kilépni, vagy legalábbis próbál megoldást találni arra, hogy ő tologassa jól a bábukat.
Az, hogy elhagyja az országot, ugye ez egy fontos kérdés, mert azt elmondhatjuk szerintem, hogy úgy találkozunk vele, hogy úgy dönt, hogy öngyilkos lesz, tehát hogy ő föladja, és aztán nem lesz ehhez bátorsága, ahhoz viszont lesz bátorsága, amit később végigvisz, de hogy mindenképpen el akar menni. Erre van esélye, hogy kijusson az országból?
Van. A kézirat leadása után aztán sokat beszélgettem még történészekkel, hogy az országból való kijutásnak milyen lehetőségei vannak, és akár a diplomáciai út is működhet. Ez majd egy későbbi történetben esetleg föl lehet használni. Tehát a Magyarországon lévő, akkor imperialistának tartott angol-amerikai ügynökségeket meg lehetett akár találni. A követségekhez be lehetett jutni, papírokat lehetett esetleg szerezni, amivel az ember hivatalosan vagy félhivatalosan ki tud jutni. Ha a titkosszolgálatok akarták, akkor föl lehetett csempészni embereket hajóra vagy vonatra. Arról is tudunk, hogy volt szökés az őrt határon keresztül, de a leghíresebb ebből ugye a Recski szökésnek a története. Sőt, a Hatásság Múzeumban ott egy csomó olyan történeti tárgyi emléket őriznek, hogy akik a határon próbáltak átjutni, ott milyen eleményesen próbálták ezt megtenni, például olyan cipőket gyártottak, amiben ilyen őzlábnyomokat tudtok hagyni. Úgyhogy, ha nem is volt egyszerű az országból kijutni, de lehetőségek azért akadtak.
Jelentem, az elmúlt héten megpróbáltam felderíteni, vajon Csonka ezredes milyen összeesküvésben játszhat szerepet, amire utaltam a múltkori jelentésemben is. Csonka gyakran vonul félre tisztársaival, kerülik, hogy a beszélgetéseiknek szem és fültanúja legyen. Legutóbb a műhely mellett elhaladva láttam beszélni egy fiatal, számomra ismeretlen tisztel, de amint észrevett, rögtön lehakította a hangját. Úgy érzem, továbbra is bizalmatlan velem, nehéz beszélgetést kezdeményezni vele. Próbáltam felhívni a figyelmét, hogy a laktanya működése bizonyos pontokon nem kielégítő, de az érveimmel nem törődött, sőt kifejezetten indulatosan is reagált. A mai napot nem töltötte a laktanyában, úgy tudom Budapestre ment, de hogy milyen célból, az számomra nem ismert. Amennyiben tényleg igazolódik, hogy részt vesz valamilyen összeesküvésben, úgy bizonyára felvette a kapcsolatot másokkal, akikkel talán korábban dolgozott. A következő napokban megpróbálok minél többet megtudni Csonka budapesti látogatásáról. Jelentést a szokott módon küldök majd. Kisnánai, 4.-11.
Ugye fontos arról beszélnünk, hogy mondjuk hogyan történt, erről sok korszakkal foglalkozó regényben olvashatunk, hogy hogyan történik a beszervezés, de itt ugye olyan érdekes, hogy valaki látja, hogy mit jelentenek róla, de nem tudja, hogy ki jelent. Ugye ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet. Nem tudja, hogy ki az, aki róla jelentéseket ír.
Igen, hát ez biztos, hogy egy ilyen további frusztrációkat okozhat neki, és hát ez így is további eseményeket indukál majd. Ez megint egy ilyen...
De ez előfordulhatott, hogy belül van, egy szervezeten belül van, de nem tud a nyomára bukkanni?
Nem valószínű, hogy láthatott jelentéseket. Uh-huh. Tehát a regény cselekménye ilyen szempontból speciális, tehát hogy ő egy részben véletlen folytán kapja a kézhez azokat a riadatokat, amik róla készültek. A való életben erre azért kicsi az esély, arra is, hogy valaki megszerezze, vagy egyáltalán a szervezetben hozzáférni ilyesmihez, mert az gyakori volt, és ez bevett szokása volt az AVH-nál, hogy a saját tagjairól is, vagy a saját munkatársról is készültek jelentések, sőt, ugye ugyanabból a csoportból esetleg többen is írtak jelentéseket, más és más szemszögből, és ezt nem tudták ugye annak a körnek a tagjai. Úgyhogy itt megint próbáltam valahogy a fikciót összemosni a valósággal, de a való életben, vagy az 50-es években, hogyha úgy vesszük, akkor jóval kisebb volt annak az esélye, hogy valaki a saját magáról írt jelentéseivel találkozzon. Ha ez megtörtént, akkor az AVH-nek valami hatalmas hibája lett volna.
Milyen műfajba sorolod ezt a könyvet? Mert ugye az előző könyvet kapcsán kiderült, hogy téged ez a korszak nagyon érdekel, és nagyon sokat foglalkozol vele, de ez már-már krimiszerű lett.
Nevezhetjük kriminek is, történelmi kriminek, vagy történelmi regénynek, de azt gondolom, hogy az elején is mondtam, hogy van benne egy viszonylag komoly pszichológiai szál, ami azért végigmegy a teljes cselekményen, úgyhogy egy ilyen összetett műfajú krimi.
Konzultáltál például pszichológussal, ahogyan képes lehet egy épeszű ember így megbomlani? Mert hát retteg, tehát nincs mese, ő fél, és olyan tettekre ragadtatja magát, ami nem biztos, hogy jó.
Most nem. A Csengőfrásznál ott beszéltem pszichológussal, ott ugye egészen más történet kapcsán, és ott valóban kézzelfogható ugye a pszichológusi szál. Itt inkább csak a saját kútfőmből próbáltam elképzelni, hogy hogyan taszíthat le valakit az ép elméjéről, részben az alkohol, részben pedig a félelem, meg a rettegés. És akkor bízom benne, hogy ez jól sikerült, vagy legalábbis úgy értékelték eddig, hogy jól sikerült.
Az olvasóban egy érdekes dolgot váltasz ki, hogy ahogyan vele haladunk, ő nem egy szerethető főhős. Végig kísérek valaki több száz oldalon, 400 oldalon, és nem nagyon tudok drukkolni neki.
Ez így van, és a Csengőfrázban is azt mondták, hogy nincsenek nagyon szerethető karakterek, és ezzel egyet is értek, mint ahogy a szibériai csapdában sem úgy tudod, hogy kinek drukkoljál, és szerintem ez részben tudatos döntés is volt, hiszen ebben a világban, ahova a cselekményt helyeztem, úgy nehéz volt jót találni, azt gondolom, és hogyha meg kell nevezni szereplőket, hogy ki az, aki tényleg úgy jó volt, hát még a Csonkának a lányát tudnám említeni, akit szintén ugye azért kicsit megviselt az élet, hiszen egy terhelt családban nőtt föl, de ő legalább hordozza a lehetőségét, hogy egy jó élete legyen. Mindenki más, hát vagy tucat karakter, akiknek nincs olyan nagy jelentősége a laktanya életében, de a fő karakterek azok mind ilyen kicsit megnyomorodottak, és szerintem ez jelzi azt, hogy ez a korszak mit tett az emberekkel.
Emberek éltek úgy, hogy semmiféle bizalom nem lehetett bennük. Tehát, hogy állandó gyanakvás, állandó bizalmatlanság, a rettegés vette őket körül. Azért ez egy hosszú időszak volt a Magyarország történetében.
Biztos, hogy rossz volt, és zsadul nekem sincs nagyon személyes tapasztalatom, és már a családból sem tudok megkérdezni olyanokat, akik ezt átélték, úgyhogy csak arra tudok támaszkodni, amiket olvastam könyvekben, visszaemlékezésekben, az interneten.
De ez jellemző volt, hogy így éltek? Ők maguk is, akik azt gondoltuk, hogy ők voltak az élet császárai, mert hát mások élete fölött rendelkeztek.
Szerintem igen, mert hogy a Rákosi rendszerben azért nagyon hamar kiderült, hogy nagyon magasról is milyen mélyet lehet repülni utána. Elég csak Rajkra gondolni, aki az egyik legmagasabb pozíciót töltötte be, és aztán egyszer csak úgy elvesztette a Rákosi bizalmát, és utána letartóztatták és kivégezték. És hogy az összes magasrangú AVH-s vezető előbb-utóbb ugyanezt a karriert járta be, szerintem Péter Gábor sem sejtette, hogy a hatalma csúcsán egyszer csak őt is nem fogják tartóztatni, és ez biztos, hogy leszivárgott a szervezet kisebb halai részére is, hogy igen, hát hogyha itt egy magasrangú AVH osztályvezető egyszer csak besúgó lett, és egyszer csak imperiálista kém, akkor neki is nagyon igyekeznie kell, mert lehet, hogy holnap rá fogják sütni ezt a bélyeget, úgyhogy a megfelelési kényszer az biztos, hogy bennük volt, és ez kihatott a mindennapjaikra, hogy nem olyan könnyű az élet azért, mert az AVH-nál dolgozunk. De ezek csak feltételezések, nem biztos, hogy így volt, de valószínűleg nagyban szerepet játszott ez is.
Szibériai csapda, AVH regény, Cserhami Dániel könyvét az Alexandra könyvesház jelentette meg.
Most hírek, azután a nőtárskereső naplója.